feljük mostani igehirdetésem igéje, ugyancsak a mára kijelölt újszövetségi bibliai szakaszban van. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a 12. fejezet 14. versét olvasom. Pál apostol vallomása, szava, üzenete. Íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat keresek. Kedves testvéreim, Pál apostol sok gyülekezetet alapított, de egyik gyülekezettel sem volt olyan rossz a kapcsolata, mint a korintusi gyülekezettel. Mint ahogy fordítva mondhatnánk, egyik gyülekezettel sem volt olyan jó a kapcsolata, mint a filippi gyülekezet levélből kitűnően a filippi gyülekezettel. Korintus volt a mélypont, Filippi a magas pont a szeretett kapcsolatokban. Ezeknek a korintusiaknak írja a Pál apostol ezt a Bibliánkban immár másodiknak nevezett levelet, és ebben hangzik ez a különös mondat, hogy igen, hát én most kész vagyok harmadszor is elmenni. Egyszer ott voltam, amikor alapítottam a gyülekezetet, az volt az első szeretetnek a boldog korszaka. Aztán én mentem tovább a missziói útaimra, és eközben összezavarodott minden, jöttek tévtanítók, rajongók, görög filozófusok. A gyülekezet élete teljesen összekavarodott, és benne bizony Pál apostol személye is. Támadások, pergő tüzébe került, elvitatták az apostolságát, szavahihetőségét, becsületességét. És az egész második korintusi levél igazából egyetlen nagy kísérlet, hogy álljon helyre közöttünk az eredeti rend. Akit napról napra olvastuk a levél kisebb részleteit, emlékeztetünk rá, teljesen szubjektív a hangvétel. Pál apostol tudja, hogy mi mindennel vádolják, és minden vádra külön-külön igyekszik válaszolni. Tehát a végső kérdés az, hogy van köztünk kapcsolat, vagy megszakad. Van remény arra, hogy ez a nagyon elromlott ügy helyre áll, meggyógyul, vagy pedig végképp le kell mondani, Korintussal nincs mit csinálni, elszakad tőlem. Hát ez a hosszú II. Korintusi levél egyetlen nagy erőködés annak érdekében, hogy helyre álljon az eredeti nagyszerű szeretett kapcsolat a gyülekezet és az apostol között. Egyetlen példát idézek az előző részekből arra, hogy milyen különös feszültségek, félreértések, rossz akaratú vádaskodások tüzében kellett az apostolnak égni, a pénzügy például. Pál apostol a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtött Macedóniában, Akhajában, Korintusban, Athén ünnepele, amere járt, mert tudta, hogy a jeruzsálemi atyafiak nagyon szegények, és ezért gyűjtött nekik. De saját magának nem fogadott el egy fillért sem. Az előző részben ott van, hogy ha valamire szükségem volt, tőletek semmit nem fogadtam el, a macedónok segítettek engem. A lényeg az, hogy Pál ingyen, ő aztán nagyon ingyen hirdette az evangéliumot Korintusba, egy falat kenyeret, egy pénz darabot nem fogadott el tőlük. Na ezt visszafordították ellene, hogy láncsak, rossz a lelkiismerete. Ha ő igazi apostol volna, akkor nyugodtan élne a gyülekezet adományaiból, hiszen Jézus maga megmondotta, hogy méltó a munkás, a jutalmára. De látjátok, ennek kisebbségi érzése van, mondom, modernül. Ennek rossz a lelkiismerete, nem fogad el semmi pénz. És hát bizony erre Pál kénytelen volt reagálni. Az előző fejezetből olvasok néhány mondatot. Amikor nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni fogok. A Krisztus igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén senki nem fog engem megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket. Az öntő kérdéstől teszik. Az egész pénzügyben arról van, hogy nem szeretlek titeket. El se fogadok egy petákot, se példetek. Miért? Nem szeretlek titeket. Isten jól tudja ezt. Nem feled rá, hogy de bizony én nagyon szeretlek titeket. Isten jól tudja, hogy vagy szeretlek titeket, vagy nem. Aztán itt ebben az előző versekben is, amit most olvastam, visszatér erre az apostol. Azt mondja, apostolomnak az ismertető jegyei, apostolságom ismertető jegyei sok jóban, álhatatosságban, jelekben, csodákban mutatkozott. Mi az, amiben a többi gyülekezethez képes ti korintusiak hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre. Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Ha van érzékünk, akkor fölismerjük, egy gúny, maró gúny. Igazságtalan voltam. A többi gyüleket pedig nem voltam igazságtalan, elfogadtam. Felétek igazságtalan voltam, mert semmit el nem fogadtam. Na tehát ezeket mind tudni kell, testvéreim, ahhoz, hogy az igazit elmondhassam nektek. Tudni kell azt, hogy nagyon rossz kapcsolat volt közöttük. Nem Pál volt felelős ezért. Ő az volt, aki alapította a gyülekezetet, és az maradt a továbbiakban is, csak aztán idegen tanítók, állapostolok összezavarták a helyzetet végzetesen. És Pál apostolra minden kígyót, békát rákiabáltak. Ezt mind tudni kell, mint előzmény, és ezek után szólal meg igazán az, amit most az alapgondolatnak hozok ide közétek. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kerestek. Óriási ez, ha egy kicsit beleéljük magunkat az a helyzetbe. Amazok minden mocskot rázúzítottak fára, ő pedig az eredeti kivilágítja, kiemeli még egyszer, hogy miről is van szó. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Megrendítő ez, hogy mindetek ellenére, amiket kapok tőletek, én szeretlek titeket, én akarom tartani kapcsolatot veletek. És nem is felszínes kapcsolatot. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Mi az, hogy a tiétek, meg titeket, magatokat? Ma délelőtt ez az egyik leckénk, hogy tanuljunk meg különbséget tenni a kettő között. Van olyan, hogy az enyém, és van az, hogy én magam. És a kettő nem azonos. Nem azt keresem, hogy a tiétek, hanem titeket, magatokat. A legegyszerűbb szemléltetés ehhez mondjuk a párválasztás. Valaki fiatal ember keres egy lányt magának. Mit keres? Hozomány. Rendes esetben, ha okos, akkor hozományt keres, sokkal inkább, mint szerelve. A szerelem elmúlik, a hozomány esetleg megmaradt, ha ügyesen kezelik. Tehát általában mit keresnek? Valamit, ami a tiéd. A szépségedet, a testedet, az okosságodat, a szipsimogatásodat. Keresem azt, ami a tiéd. De nem keresek téged, magadat. Nagy dolog az, hogyha a párválasztásnál oda jut szép fiatal élet, hogy nem azt keresi, ami a másiké, hanem őt magát. És igazából mindenféle emberi kapcsolatnak megvan ez a kettős lehetősége. Keresem azt, ami a tiéd, keresem azt, ami nekem nyereség lesz, ha ideadod nekem, ha elveszem tőled, ha átveszem, és lehet olyan kapcsolat, hogy téged magadat. Általában ezek ilyen szimmetrikus dolgok. Ha a másiktól a felszíneseket várom, én magam is a felszíneseket adom természetesen. Az emberi kapcsolatok folyamatosan elmélyülhetnek. Tehát általában úgy kezdődik, hogy a tiédet keresem, és a magamét adom. Nem magamat, hanem a magamét. Mondom, óriási lépést tennétek a lelki életben előre testélek, ha ma délelőtt megtanulnátok ezt a megkülönböztetést, hogy van az, hogy az egyén, és van az, hogy én magam. Szoktam úgy mondani, én magam. A legbelső magam, a legbelső önmagam. De ki ez az önmagam? Ez az önmagam, a legbelső magam. Van ilyen? Korinti Frigyesnek van egy zseniális kis írása, ami arról szól, hogy egyszer kíváncsi lett arra, hogy kicsoda igazában a szeretője. Elkezdi érni, ki lehet igazából ez a nő. És ahogy mondja, elkezdi hántani le róla a rétegeket, kezdi lemosni a púdert, a krémet az arcáról, mint a hagymának a levelét, hántja, a végén nincs senki. Mindent lehántolva és senki. Ez az a tiétek és ti magatok. És így vagyunk mindnyájan, és lehet lehántani rólunk, mondom, a vallásosságunkat, a jó erkölcseinket, a tudományunkat. A testünk is igazából egy páncél, aminek a mélyén valahol el van rejtve az igazi. Tehát a tiétek és ti magatok. De mondom még egyszer, vagy kérdezem, ki az a magom, az a magam? Erre a kérdésre Freud egyszerű választ adott. Az a legbelső magam egy állat. Egy állat, amelyiknek ösztön vágyai, törekvései vannak, a libidó, a nagy vágyakozás. Hát ez az ember, egy ösztön állat, aki szeretné minél teljesebben megélni az ösztöneit. Ezek vagyunk mi valóban. Freud ezt mondja. Az összes nagy vallás, nem csak a kereszténység, minden nagy vallás, keleti egyéb helyen található világvallások mind azt vallják, hogy nem állat az ember. Képeket mondanak, mert nem lehet igazán megfogalmazni a megfoghatatlan. Azt mondják, hogy az ember egy szikra az Isten tűztengeréből. Egy isteni szikra van bennem, és az vagyok én igazán. Egy kicsi mécsvilág, amely végső soron a napnak a fényéből lett lehetővé, hogy mécsvilággá legyen és égjen. Egy maroknyi a lét óceánjából, az Isten óceánból egy maroknyi, ez vagyok én. Testvérek, ezt át kell élni mindenkinek. Először persze az eszével kell ezen gondolkozni, hogy nincs igaza ennek a bomlott, romlott, modern, úgynevezett természettudománynak, amely csak azt nézi, hogy a lombikjaiban mi van, mikroszkópja alatt mi van, az van, nincs tovább. Ki kellene egyszer már szabadulni ebből, és valami más szemléletben nézni az embert. És ez a bibliai szemlélet, hogy isteni szikra van, így mondja egy helyen a Biblia, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Egy kicsit az Isten van legbelül mindenkiben. Az Isten zseniális teremtése szerint, mint a két falevése azonos. Hát két ember pláne nem azonos. De akármennyire nem azonos, azonos benne az, hogy az Isten van az emberben. Ez így szépen hangzik, már-már romantikus, hogy isteni szikra van bennünk. De hogy lehetne ezt lefordítani érthető hétköznapi nyelvre? Ki vagyok én legbelül? Mi az az isteni mécsláng, ami ég bennünk? Hát itt ténylegesen segítséget nyújt a modern lélektan. El kell fogadni azt, amit a modern lélektan mond erről, ami legbelső önmagunkról. És ezt meg egy kicsit talán költői módon fogalmazom, de így írtam, akkor így fogalmaztam magamnak. Legbelül egy szorongó gyerek vagyok, aki szeretné, ha szeretnék. Egy szorongó kisgyerek, aki szeretné, ha valaki megváltaná a létezést árvaságából. A mai lélektan nyelvén fogalmazva ez az. A tiétek, a pénz, a ruha, a műveltség, a kultúra, stb. Ez a tiétek. És itt el lehet nagyot produkálni, mutatósat, látványosat produkálni a tiétek világában. De itt erről van szó most pillanatnyiak, hogy és ti magatok. Mi az, hogy ti magatok? Hát én mondom, a Biblia igazságát a modern lélektan szavaival öltöztetve így fogalmaztam meg, hogy minden ember, akár öreg, akár fiatal, csecsemőkorától, mint haláláig igazából egy szorongó gyerek, aki nagyon szeretné, ha szeretnék, és nagyon szeretné, ha valaki megváltaná az emberlét árvaságából. Most ezek után hallgassuk még egyszer azt mondja Pál, én nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Én tudok már valamit arról, hogy mi az, hogy isteni szikra, meg azt, hogy a létezés árvasága. Hogyan lett Pál apostol ilyen emberré? Hogy őt nem vakítják el, nem csábítják azok, amik a tiéi. Figyeljük meg, tanárok, papok, orvosok, akárki, mind azt kell tenni a tiétek. Van-e egyáltalán közeletekben olyan ember, aki nem azt keresi, ami a tiétek, látványos, kutatványos, pénz, stb., hanem titeket, magatokat. Van olyan ember, aki ez érdekel? Ez a legbelül lévő ti magatok, akiket talán ti magatok se fedeztetek még fel. Itt van az emberlétnek az igazi mozgása, az emberré válás, az emberré gyógyulásnak a titka, itt van. És itt van az ember tragédiája, hogy megalkuszik. Én is adok valami kereset az enyémből, te is adj valami kereset a tiédből, és így szeretgessük egymást, adok neked, azt neked. De hát mondom még egyszer, hogy emberré válni, azt jelenti, hogy lejjebb-lejjebb menni, magamban megtalálni az isteni szikrát, azt a kicsi gyereket, aki nagyon szeretné, ha valaki szeretné, nagyon szeretné, ha kihozná a magányából. És hogyha eljutunk ide az Isten kegyelméből, akkor leszünk képesek arra, amit az apostol itt mondta, hogy én nem azt keresem, korintusiak, értsétek meg, nem azt keresem, ami a tiétek, titeket, magatokat. Mi elindultunk olyan találkozás útján, amikor legbelül az isteni lét mélységeiben találkoztunk. Aztán körületes élet, megromlott a dolog. Tehát menjünk vissza ide, én azt keresem, akik ti vagytok, nem az, ami a tiétek. Azt hiszem, az emberi kapcsolatokban a legmélyebb csalódás mindig az, amikor egyszer csak egy tiszta pillanatomban az előző szerelmes mámot után egy tiszta pillanatomban rá eszmélek arra, hogy ez nem is engem akart, a mutatós testemet, vagy az újzabb pénztárcámat, vagy az okos ezeret. A legmélyebb csalódás az, amikor az ember egyszerűen csak kiüresedik, és az meg iszonyat. Az ember nem akar engem, az ember az enyémet akarja. Tehát térjünk vissza, mi volt Pál apostolnak a titka? Az, hogy egyszerű átélte azt, hogy Jézus őt magát elfogadta. Ez azért volt feltűnő, mert a felszínen Pál apostol egyáltalán nem rajongott Jézus, és ő üldözte, halálra kergette a tanítványait. És Jézus mégis elfogadta, mert Jézus nem kápráztatta el ez a zajos külső. Látta, hogy ez a Pál apostol is, miközben nagy hangon teologizál, meg vitatkozik, meg börtönbe vet embereket. Ez maga is egy szorongó kicsi gyerek, aki szeretné, ha valaki megváltaná őt a létének az árvaságából. És ezért megszólította a Damaszkuszi úton. Nagyon figyelemre méltó ez a mondat. Nehéz neked az ösztöket a többi ellen rugózoznod. Te Pál, te szegény gyerek, te rugózozol az ösztöke ellen. Azt a te belső magodat, mint hogyha támadnák a keresztjének. Mint hogyha az a Jézus Krisztus ellenséged lenne, mert kiveti a kezedből Mózes, kiveti a kezedből a magad igazságát, a magad vallásosságát. Ez a Jézus el akar hatolni legbelülre, és ezért kiüti a kezedből azokat a fegyvereket, amikkel te vívsz ebben a világban. De ezt bizonyos vagyok, hogy átélte, hogy ez a Jézus elfogadta őt, mint Jézus üldözőt, mint Krisztus üldözőt is elfogadta, mert tudsz, hogy ez is egy árva gyerek, aki szeretné, ha valaki szeretné őt, és ha valaki megváltaná őt. Ezt ő személyesen élte át Jézus Krisztusban, és ez az átélés tette képessé arra, hogy a másik embernél, és nem azt érzi, hogy mit kapok tőle, mert az, hogy ki vagy te, és hogy lehetne veled igaz emberi kapcsolatba kerülni. Tulajdonképpen magamban arra gondoltam az előző fejezeteket is végigfutván, hogy nem érdemelte meg a korintusi gyülekezet ezt a Pál apostolt. Nem érdemelte meg. Nem érdemelte meg azt a maga feltárását, ahogy kinyitotta Pál a szívét. Az előző fejezetekben olvassuk azt, hogy vergődött Pál apostol egy törékeny testben, testi betegséggel kínlódva, azt mondja, több is avatott a testembe, hogy megkínlódtam, hogy el ne bízzam magam. Szóval Pál apostol megrendítő módon megnyitja a szívét ezeknek a korintusiaknak, és azt mondta, nem érdemlik, miért tette ezt? Visszaélnek még ezzel is, hogy kinyitja a szívét, és az egész mediterenségében az életét odatárja korintusiak elé. Tehát miért vitázzak Pál apostollal, ha Jézus Krisztus őt erre vezette? És hát aztán azért a történetről tudjuk, hogy a később évben tényleg megbékéltek a korintusiak vele, és szép békességbe folyt a továbbiakban az élet. De ezt az intermezzót, jó, hogy feljegyezte a Biblia. Hogy volt egy ilyen mélypont, amikor ők kivetették Pál, de Pál a Krisztusra tekintett, hogy Krisztus őt, amikor ő Krisztus üldöző volt, elfogadta. Szóval én is elfogadom a korintusiakat, amikor engem piszkolnak, gyaláznak. A tiétek és ti magatok, ez a mostani lettél testvéreim. És nyilván Jézusnak a titka ez volt. Az, hogy Jézus eredményeket ért el, csodálatos megtéréseket ért el, ennek ez volt a titka, hogy belelátott az embereknek a mélyére. Ahogy Pál apostol később, úgy előtt földi léte idején, mondjuk, maradjuk Mária Magdalénánál, hogy néztek a többiek, erre a Máriára, erre a bűnös asszonyra, csak kivetés, megvetés, szidalom átok, és Jézus, azt a kicsi lányt elfogadta, aki annyira szomja szól szeretetre, hogy a testét is adta, csak hogy egy kis szeretet, illúziót, vagy valami szeretet élményt éljen át. Jézus megtanította őt, Mária, van más út is, nem kell azért a testedet odadobni, hogy egy kis szeretetet kicsikarj az emberektől, ez nem az igazi út. És Mária Magdaléna Jézus legbizalmasabb tanítványai közé került. Előbb látta a feltámadott Krisztust, mint a 12 apostol összevéve. Előbb jelentette ki magát neki Jézus, mint a többieknek együttére. Jézus nem azt nézte, hogy mi a Máriáé, hanem ki az a Mária. És ezt átélte már, és ez elég volt neki, hogy igen, Uram, olyan ostoba utakon jártam, elég volt. Tehát testvéreim, fontos dolog az, hogy nem a tiéteket, hanem titeket. Ezt a különbséget magunkra nézve is gyakorolgassuk, hogy mi az, ami az enyém, és ki vagyok én igazában, a leplek, a takarók, a páncélok mögött. Nem vetem meg én ezeket a takarókat, páncélokat, sőt, azon hogy szükségesek. Jaj lenne, ha minden lélek a maga belső meditelenségében kerülne az embereknek ebbe a zsivajába, ebbe a könyörtelenségébe, amit zajlik tőlöttünk. Kell ez a páncél, kell az, ami a tiétek. Kell az öltözék, a ruha, mint ahogy a gabona csirájának kell a gabona magnak a védelme, a magnak a héja, minden egyes búza szemnek van héja, ami nem él tovább, elrohad a földben. De az a héja a búza magnak, az őrzi benne a élet csirát, abból nő ki aztán a csira. És ugye a biológusok tanítják, hogy minden egyes sejtnek van fala. Minden egyes sejt egy egyed, egy egyéniség, egy egység, amelyeknek van sejt magja, ami a lényeget hordozza, de még azt a kicsi sejtet is körülveszi egy bizonyos fal, a sejtfal. Hát minket is körülvesz a testünk, a ruhánk, a műveltségünk, a viselkedési formánk, kellenek ezek. És mond ilyet is Jézus, hogy ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé. Igenis, vigyázni kell arra, hogy kit engedek beljebb az én belső szentélyembe. Tehát azért mégiscsak ez az életnek az egészséges menete, hogy valaki beljebb kerül. És ő maga is félreteszi a páncéljait, és én is kilépek a védelmeiből, oltalmaimból és találkozunk. Ez a megváltás, ez az ember létnek a csúcsa. És mondom, engem átítatta a költe, hogy ez a Pál apostol azok után, amiket ezektől a korintusiaktól kapott, azok után igaz lélekkel az, hogy értsétek meg korintusiak, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Jussunk el egymással is erre a gyakorlatozásra, hogy felszínesen kezdjük, hogy vagy, ki vagy, mi vagy, mit csinálsz, aztán mi fáj neked, mire vágyakozol, hol szorít a cipő, beljebb, amíg egyszer csak a tiszta valóra válik, az isteni szikra, a másiknak az isteni szikrájával egybe villag, és létrejön egy igaz emberi kapcsolat. Csak befejezésül még egyszer a sorrendet tisztázzuk. A sorrend az, hogy nekem át kell élnem azt, hogy engem befogad Isten. Nem engem a prédikátort, a palástal, engem az embert a jó szándékával, a műveltségével, a vallásosságával, befogad engem, a kicsi gyereket, aki magam is azt kívánom, hogy szeressenek. És aztán bennem is fölébred az, hogy én is szeretnék szeretni, nem felszínet, hanem ott, ahol az igazán szép dolog, az agapé. Följebb vannak, tudják, hogy ezt ma már minden utcasarkon tanítják, hogy van az erotika, az erót, van a filia, a barátság, filantrópia, és van az agapé, a magnak a szeretete a maghoz. Tehát a sorrend ez, hogy először legyen irgalmas hozzánk Isten, mi pedig legyünk hajlamosak ennek az átélésére, legyünk készek, adjunk rá időt, imádságot, Biblia olvasást, hogy Uram Jézus, jussunk el arra, hogy beszélgessünk Jézussal. Talán szabad annyit elmondani magam belső világában, én beszélgetek Jézussal. Néha szinte vitatkozom, általában inkább kérdezem, hogy Uram, ez tényleg így van, ahogy leírták az evangelisták? Jól írták le az evangelisták, de tényleg így gondoltad? Beszélgetek Jézussal. És ebben a beszélgetésben élem át, hogy elfogadja, amikor kételkedett. Hanem azt mondom, hogy le van írva a Bibliában, de ez lehetetlen, ez nem lehet így, ez nem igazi. Elfogad Jézus. És ezek után következhetik azt, hogy keresem én is a másik emberben önmagát, önmagvát, önmagját. Tehát két szintű emberi kapcsolatokban élünk, ez legyen át a búcsúszó, két szint van, a tiétekkel kapcsolatban van az enyém, enyém, tiéd, adott vezek, van egy ilyen emberi szintű kapcsolatrendszer, és a Biblia beszél egy mélyebbről, és erre utal ez a mi igény, én nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. És keresem még ezt a szót, azért húzzuk alá. Nem vagyok passzív. Keresem. Én is igenis elindulok felé. Próbálkozom, hogy tudnánk-e mélyedre jutni a barátságunkban. Tudnánk-e a legmélyebb mélységben, az Isten szeretetében, mint két kicsi gyerek, aki sír attól, hogy milyen könyörtelen ez a világ, milyen kevés benne a szeretet, milyen kevés a megértés. Két kicsi gyerek összeborul, és átérzi, és egy harmadik valaki átöleli őket, egybe öleli őket. Ez a kereszténység. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.